Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és valóban, amit a János a felvezetőben mondott, ez egy óriási élmény, de hát nem így kezdődik egy BV-s pályafutás. No persze nem is úgy, hogy gumibot volt a jelem az óvodában, szoktam mondani, tehát ez nem egy gyerekkori álom megvalósulása volt. Egyszer le akartam érettségizni abba az időbe, és tűzoltó szerettem volna lenni, mondták, hogy van-e jogosítványom C, és nincs, hát akkor nem kellek. Akkor el akartam menni rendőrnek, azt mondták, ha le akarsz érettségizni, ne gyere ide Szegeden, mert olyan a szolgálati rend, hogy nem fogsz. Akkor hova menjek, kopog be a börtönbe, ott úgyis mindig várnak valakit, bekopogtam. Berántottak, és ott maradtam, tehát gyakorlatilag így kezdődött a BV-s pályafutásom, még 90-ben, és aztán így lettem börtönőr. És valóban támogattak, leérettségiztem, főiskola, és aztán jöttek az iskolák. De ez egy érdekes élmény volt. És a mai alkalmon én azt gondoltam, a Szentlélek tényleg fúj meg, alakítja a dolgokat, én nagyon tisztességgel fölkészültem, és aztán most mindent összeborogatott bennem a Szentlélek. Tehát én azt gondolom, hogy most inkább egy tanúbizonyság lesz ebből, és majd átlépünk azokon a diákon, amik kimondottan szakmai jellegűek, mert azt gondolom, hogy ez fontosabb. Tehát lesz egy tanúbizonyság, ami miután az Úr rajtam keresztül is működött, rólam is fog szólni, de én azt szeretném, ha nem rólam szólna, hanem arról szólna, aki engem megragadott, és azt az utat szeretném picit, amit előtte, a megragadtatás előtt és utána éltem meg az Úr Jézussal. Hát oda kerültem Szegedre, és akkor belekezdek, én harcolni mentem oda. Tehát mint nagyon sok embernek az volt a képem, itt van az a rengeteg gyilkos, ráadásul Szeged csillag, egyenruha, fegyver, és én megvédem a társadalmat ettől a sok mocsoktól. És nagyon kemény voltam abban az időben, meg még 30 kilóval ezelőtt, és úgy gondolom, hogy jó katona is voltam. De már ott akkor kaptam egy impulzust rögtön az elején, ugyanis volt a csillagban egy Patyi nevezetű renitens fogva tartott. Egy ilyen nagy hegyomlás volt. Én akkor még csak hallottam róla, arról szólt a történet, hogy őt állandóan csak kényszerítő eszközzel lehetett mozgatni, mert hogy mindig ellenállt és erőszakos volt. És kopasz, smosszerként egyszer felraktak helyettesíteni a csillag második emeletére, és szóltak, hogy zárás van, küldj be mindenkit. És én nagy öntudatommal elindultam, befordultam a sarkon, és ott állt velem szemben King Kong. De ezt így szó szerint megláttam, és azt mondtam, hogy itt a vége. Ez engem megesz, kicsontoz, maximum gombokat kiköpködi, és azt tudják hazaküldeni. És mindez viaskodott bennem a smasszer öntudattal, mégis fiatal harcedzett ember voltam. És valahogy a pánik és ez az öntudat ugye azt hozta ki belőlem, hogy nagyon határozottan, persze belül félem, de azt mondtam, Patyi, legyen szíves, menjen be az árkába. És ez a nagy hegyomlás, nagy szakálla is volt, így rám nézett értetlenül, rendben, szakaszvezető úr, és bement. Becsaptam az ajtót, ráriglisztem, megnéztem, biztos be van egy csukva, ki ne jöjjön. És azt mondtam, ez a szolgát jól telt, megúsztam. És pár hétre rá én beszéltem pár szót ezzel a fogvatartottal. Ő maga is meglepődött, hogy bement. Tehát legalább olyan meglepett volt, mint én, és azt mondta, hogy tudja, még sose szóltak hozzám így. És ő annak nem tudott ellenállni, hogy én a nagy félelmemben hirtelen udvarias voltam vele, és azt mondta, hogy legyen szíves bemenni, és ettől ő ezzel nem tudott mit kezdeni. Mert ha mondtam volna, hogy mocskos tekergő, már tudta akkor, hogy akkor készül, és akkor valami megmozdult bennem. Tehát itt indult az, hogy valami másról van itt szó. És azért fontos, hogy itt beszélhetek erről, mert hogy az én címe az előadásnak ez a bűn, bűnhődés és új élet. És ez a börtönben olyan lehetetlennek tűnik. Hogy a sok gyilkos, meg a sok tekergő között létezik-e, vagy hogy létezik, meg sokan mondják, hogy nem börtönbe kell megtérni. És majd elmondom, de hát én is börtönbe tértem meg, csak nem azon az oldalon. Tehát ez egy relatív dolog. És én is ezt gondoltam. És ezután még nagyon sok kemény év következett. Nagyon a kemény vonalas biztonsági ember voltam. Aki még emlékszik, a Magda Marinkó féle Z-nagy cukrász család kiirtására, amikor a Szegedre behozták, akkor abban az akciócsoportban voltam, akik mozgatták a Magda Marinkót, majd később a Viszkisnek a BV-s tárgyalásait, tehát az őrzését én szerveztem a Markó utcába, ugye a rendőröktől megszökött, kétszer behozták, és hát nagy pánik volt, hogyha még egyszer megszökik, vége a világnak. És akkor azt is szerveztem, és azt gondolom, a biztonsági szakma is egy nagyon jó szakma, de én ezen a vonalon gondolkodtam, és elég keményen. És ami időnként ezzel jár, amikor az ember elég sok golyóállós, fegyveres akcióban van, utána ezt le kell lazítani, és akkor jön a pia, a cigi, és a házasságom is tönkrement, és Isten ekkor nyúl bele az ember életébe. És persze közben kaptam impulzusokat. Minden helyen, Baracskán is volt egy adventista lelkész, akkor a fővárosi intézetben egy evangélikus, a Bízik Laci akkor még élt, és ővele találkoztam, akik úgy nem hagyták elülni bennem ezt a vágyat, mert kereső ember voltam, én olvastam a Bibliát is, ugye nem értettem meg. Volt a nyelvtanfolyam, templomokba jártam, azt se tudtam miért, csak úgy valamire vágytam. Nem tudom, hogy mire, nem tudtam, hogy mire. És akkor az Isten nagyon furcsán működött, mert abban a mélységben, amikor én elköltöztem otthonról, és ugye a Markóban akkor már úgy egészen jó szakmai hírnévnek hörventem, és minden feladatot rám is lehetett bízni, és hát ment bele, persze mellett a pia, és ugye elköltöztem, szabadnak éreztem magam, hát akkor minden más is, a nők. Egy nagyon-nagyon nyomorult élet volt, ez így utólag látom. Amellett, hogy volt csillogás, meg úgy tűnt, hogy megyek előre a rendfokozatban is. És nagyon érdekes volt, hogy Vácon akkor felállították a korábbi parancsnokot, egy csodálatos szakember volt, de sajnos az ital ott is megtette a hatását. És akkor a Margitka és ez a 70-80 fős gyülekezet nagyon komolyan kezdett imádkozni egy hívő parancsnokért. Na most, hogy az úr nem talált, vagy csak ez direkt így tervezte, de azt mondta, hogy hát akkor jó, akkor nektek itt van egy, akit most csináltam. Mert én akkor tértem meg. És amikor 2002. október 1-én kineveztek, ez egy keddi napra kellett mennem, először csütörtökön szóltak, hogy már ott kéne kezdenem, akkor nekem már le volt hétvégére vasárnapra beszélve a keresztelőm az oroszlányi evangélikus templomban. És ez a kettő időpont, ez egy nagyon beszédes volt, és valóban nem csak arról szólt, hogy október 6-án engem megkereszteltek, hanem a gondolkodásomban is valami egészen döbbenetes változás állt be. Szakmailag értettem a BV-t, azt gondolom, és folytattam a munkát, de egészen máshogy láttam már a szakmát, és láttam a fogvatartottakat. És Margitkával való kapcsolatom is sokat jelentett, meg nyilván, hogy találkoztam a fogvatartottakkal bent. Mikor oda kerültem, akkor volt egy érdekes sztori. Októberben az egyik fogvatartott a nevelőnket fenyítette be, ezt úgy hívjuk, tehát megfenyegette, és úgy gondoltam, hogy én tartom a fegyelmi tárgyalást, ezt lejjebb nem adom, egy tiszt hölgyet mégiscsak fenyítenek, akkor azt a parancsnok fogja. És olyan jó sikerült nekem kiosztanom a fogvatartottat, hogy teljesen begőzölt, és elkezdte kirángatni magát a felügyelő kezéből, és őrjöngött. És korábbi tapasztalataim alapján mentem segíteni az őrmesternek, ott birkoztunk lenne a szűnyeg, én öltönybe, ő az egyenruhájába. Mondtam neki, hogy ne bánts, ne feszegesd a kezét, úgysem egy lefolytani kell, ilyenkor oxigénhiány megoldja a dolgot. Igen, de kívülről meg így benyitottak, és azt látták, hogy a parancsnok az asztal alatt birkózik. És akkor mondták a smasszerek, hogy föl, ez nagyon jó parancsnok, ütiveri a rabokat ez. És aztán ezt nagyon nehéz volt nekem helyre tenni, hogy mi is történt ott valóban, mert hogy az őrök szempontjából ez ilyen pozitív dolognak tűnt, nem tudták, hogy miről szól a dolog. Tehát így kezdődött. De nagyon korán találkoztam ezekkel a fogvatartottakkal, és nagyon korán megérintett az a rengeteg érték, az a rengeteg gondolat, érzés, ami a rabruha mögött és a rácsok mögött megjelent, és amivel szembesültem. Úgyhogy ez egy csodálatos élmény volt, és egy ijesztő élmény is volt, bevallom. És akkor az Istennek a munkája magánéletemben is volt egy karácsony, az első, egyedül, ráadásul a szeretett kicsi lányom nélkül. ültem a szolgálati lakásba, egy szál asztal, meg egy gitár társaságában, meg a Bibliám az asztalon, bevallom, jobb híján, tehát nem azért, mert akkora volt a buzgóság bennem, de semmi másom nem volt, úgyhogy elővettem a Bibliát, és Bibliát olvastam, Isten tiszteletre jártam a 3 nap alatt, és azt mondtam, hogy ilyen nyomorult karácsonyom sose volt, meg sose lesz. És azt kell mondjam így utólag, hogy életem egyik legszebb karácsonya volt. Ezt akkor ott talán nem fogtam föl, de ha visszaemlékszem, akkor megmelegszik a szívem. Tehát abban a szobában ott az Úrral egy gyertya meg a Biblia mellett, az valami egészen varázslatos élmény, és nagyon-nagyon sokat épültem azon a karácsonyon. No, de csak azt akartam, hogy így kerültem oda. Ebben az állapotban kezdődik egy munka, és kezdődik ott egy olyan történet, rengeteg hitélménnyel, ahol az Úr nem fogta vissza az ő szent lelkét, és valóban áradt, és ezt megéltük, fogvatartottak, és nem fogvatartottak egyaránt. Hoztam néhány képet is. Ez a Váci Fegyház kívülről. 1777-es az első épületrész, amit építettek. Mondtam akkor is, hogy lehet, hogy azóta nem újították föl. Most már sokkal jobban néz ki, azóta egy kis pénz volt rá. És hát két olyan kép, amikor parancsnokságom alatt egyrészt megmaradt még a régi akciózás, a fegyveres akciók szervezése, másrészt pedig mindenféle egyéb rendezvény is volt nálunk. De hát ez csak a felszín. És azért hoztam ezeket a képeket, mert ezek ilyen erőt, meg pozíciót, meg státuszt mutatnak ugyan. De hát a legnagyobb élmények és a legnagyobb összetöretés pont ugye magasról történik. Más oldalról pedig, hogy nem igazán ezek azok a képek, vagy ezek azok a momentumok, amik a legtöbbet adtak, sőt, talán ezek azok, amiket, ha elfelejtek, sőt, el is szoktam, ezt így berakom, de olyan túl sokat már nem jelentenek az életembe. A megérkezést pedig azért raktam ide, mert valóban ez egy út volt, amíg megérkeztem az Úrhoz teljesen, és az Úr, ahogy alakította az életemet, az egy csoda volt. Bent a fogvatartottakkal nagyon sok közös élményünk volt. Én lejártam imádkozni hozzájuk, és velük beszélgetni. Volt a Boros Lajos, akit talán itt többen vagy sokan ismernek, hogy a Lajos alattam volt becsukva, én voltam a parancsnok, ő akkor rab volt, és nagyon sokszor a könyvtárban tartottunk, én úgy hívtam, hogy asztali beszélgetések luteránusként, ugye Luthernak is voltak asztali beszélgetései. A könyvtárban ültünk Lajos az egyik oldalon, az asztalnak én a másik oldalon, és Isten igéjéről disputáltunk ott egy másfél órát, időnként felhozták oda az aláírantót, mondták, hogy a parancsnokot nem, most vigyétek fel a könyvtárba, ott van. És így teltek a mindennapos volt ez, megtörtént egy évben 2-3-szor, és aztán elkezdtünk evangelizálni a fogvatartottakkal. Először is elmentünk más börtönökbe, más fogvatartottakhoz. És utána elmentünk ki baptista imaházba, református templomba, katolikusokhoz. Úgy hívtuk bilincses szállítás, mert kivinni bilincsbe kellett a fogvatartottakat, meg rabruhába, ott levettük róluk, persze körbe volt biztosítva civil ruhás kollégákkal a helyszín, de megérte, azt gondoltuk, ez egy küldetése, és én szakmailag is fontos küldetésnek tartottam. És hát ott minden volt. Tehát amikor gyilkosok, rablók tesznek bizonyságot arról, hogy az Isten meg tudja változtatni az életüket, az nagyon nehéz száraz szemmel végigülni, és óriási áldások voltak ezeken a szolgálatokon. És most amire szeretnék ez a bűn, meg hogy mi történik bent, hogy a bűnnel mit lehet kezdeni. Ez ugye kétoldalú dolog. Egyrészt mit csinálunk mi, hogy állunk mi a bűnhöz, meg a büntetéshez, és hogy élik ezt meg bent a fogvatartottak, illetve mi történik velük ez idő alatt. És ezért ugye ez a címe, szerintem a legnehezebb téma, ami csak lehet ilyen keresztény testvéri közösségben is, ez a bűn és a bűnhődés, meg az új élet, ez számomra legalábbis nagyon nehéz dolog. Folyamatosan a társadalom, mi is ezen dilemmázunk, hogy mi történjen a fogvatartottakkal. Mi a fontos? Hagyjuk őket, szokták mondani, rohadjon rájuk a műanyaglakat, tehát hogy soha ne jöjjenek ki, vagy valamit kezdjünk velük, átnevelni, ez volt a szocialista időben, vagy nevelni, kezelni, vagy mi történjen. És mi a fontosabb? Az egyének a jogai, vagy a közösségnek a védelme, vagy ez ellentétben van-e egymással? Ezek mióta a modern büntetés végrehajtás van, ez a 1840-es évektől számítjuk, a polgárosodástól, ez folyamatosan végigkíséri a szervezetnek a munkáját. De végső soron a kérdés, hogy kirekesztjük, vagy integráljuk. És kirekesztődik, vagy integrálódik, inkább így fogalmaznám meg, mert nem mi csináljuk ezt sem. És csak annyit szeretnék, hogy a büntetésben mi nagyon sokszor azt látjuk, amit maga a jog lehetővé tesz. És nem szeretném nagyon kielemezni, csak fölvillantani. Ez így az egymáshoz való viszonya a büntetésnek, hogy van persze egy társadalomvédelmi funkciója, van egy kompenzációs rész, ami a megtorlás vagy a szankció, és ehhez, hogy viszonyul a börtön, a szabadságvesztés büntetés. Erre a háromra hívnám föl csak a figyelmet, az elrettentés, az izoláció, ezek az eszközök, amit a büntetőjog tud használni, és a depriváció, ami megfosztottságot jelent. Nem megfosztott, ez egy állapot inkább. Ez a három, ami alapvetően elrettenti, visszatartja, kapok egy gyorshajtásos csekket, akkor engem is elrettent, hogy legközelebb gyorsan hajtsak, és hogyha ezt elmondom, akkor a többieket is, mert tudják, hogy lehet ilyet kapni érte. Ugye ez a prevenciós. Az izoláció egyértelműen a társadalmat védi a börtön, hogy ne követhessen újabb bűncselekményt el, illetve őt is védi a társadalom haragjától egyébként, és a depriváció az pedig a büntetéssel járó szükségszerűség. De hát ezek ezért elég negatív dolgok, és a nagy kérdés, hogy mi az, amitől emberek maradhatunk, és ők emberek maradhatnak, mert ha depriváljuk, izoláljuk és elrettentjük, ezek nem fogják őt építeni. Szokták, mert a Lajos szokta mondani, hogy jobbá még senkit nem büntettek, és ez így van. Ebből az, tehát ilyen értelemben. Ezt most nem akarom végigmondani, az utolsó mondat csak, mert ebben mind le van jogszabályban írva, mindaz, ami ott volt. Egyedül még a BTK-s 37. szakaszozás, az már nincs, ha valaki jogász, és úgy észrevenni, hogy ez a mostani BTK-ban már nincs benne, de mai napig tanítják, mert ez a büntetésnek alapfogalma, hogy ez egy joghátrány. Tehát, hogy társadalomba sikeresen visszailleszkedjen, és társadalom jogkövető tagjává váljon, ez egy cél. És ez egy, azt gondolom, jogi öngól, mert hogy olyat próbál a jog, mondjuk csak elősegíteni akarja megfogalmazni, ami szerintem nem az ő kompetencia területe, de ez lenne a cél. És csak azt akartam mondani, hogy a fogvatartottakkal bent nagyon sok beszélgetésünk van, és nagyon sok történet van. Van egy Lajos nevezető, aki egyébként evangélikus gyülekezetbe jár, hogy kiszabadult, nem a boros, és ő például gyűlölte az anyját. És például az, hogy az Isten szeretetét hogy lehet megközelíteni bentről, nagyon sokszor negatív módon. Ezt úgy értem, hogy ebből a nem szeretemből eljutottunk odáig, hogy mi az, hogy a családban szeretet és a gyerek és szülő kapcsolat. És akkor a Szent Háromság szeretetében, ugye, mert hogy mi a Szent Háromság szeretet közösségéből részesedünk. Ez nem úgy van, hogy szereti egymást a Szent Háromság személy, és akkor utána egy külön szeretettel minket megszeret. És ez így van a gyerekeknél is. És amikor elváltak, és a Lajos ezért haragudott nagyon a szüleire, mert olyan életet éltek és elváltak, akkor mi történik? Ugye mi sokszor mondjuk, én is elváltam, tehát átéltem ezt. Nagyon-nagyon átéltem, amikor a gyerekeimről volt szó, hogy azt mondják, hogy nem baj, de hogy az a fontos, hogy szeretjük a gyerekeket. De hát ez egy hazugság. Ugyanis a gyerek nem attól lesz boldog, hogy az apa szereti őt, meg az anya szereti őt. Hanem a gyerek az apa és anya szeretetéből szeretne részesedni. A gyerek biztonsága az, hogyha az anya és apa szeretik egymást. És ha bármilyen borzasztó világ van, és ez a szeretet megvan, ő akkor is biztonságban lesz. És hogyha elválnak, és elszakad ez a szeretet, imádhatja, hogy szokták mondani, az anya a gyerekét, meg az apa is. A legszebb világban is már egy rémisztő helyé válik az ő helye, mert ez a szeretet szétszakadt. És innen jutottunk el, ebből odáig, és erről szól tulajdonképpen, meg a teremtést is, tehát hogy honnan lehet megközelíteni, hogy ez a szeretet, amiből mi részesedünk, pontosan így, mi csak ebből akarunk részesedni, mi ilyen gyermekek vagyunk. És ilyen beszélgetések mentek, és akkor jött a bűn, mert ők elkövették a bűnt. Hogy a törvényszegés a bűn? Ez el is hangzott, azt hiszem, tegnap kérdésként a Veres professzor, hogy most akkor hogy van ez a bűn kérdése. Egy biztos, hogy ugye a mi állapotunk az elszakadás, az elszakadottság állapota az, hogy Istentől mi elszakadtunk, ezt hogy tudjuk átélni. És ez azért fontos számunkra, mert a törvényszegés nyilván bűn, ezt le is írja a Szentírás több helyen, de Jézus azt mondja, hogy ugye a bűn tekintetében az, hogy nem hisznek bennem. Ez a hitetlenség, ugye a börtönben megélni, hogy mi az, hogy hiszek vagy nem hiszek, és az, hogy bízom-e, az, hogy az én életem elszakadt-e az Istent, hogy minden más csak gyümölcse ennek. Ezt nagyon nehéz, mert zavarok vannak a fejben, itt azért olyan szocializációs hiányosságok vannak, és olyan szubkultúrákból jönnek, amiben óriási az űrzavar. És ezeket például mind ők mondták ki maguk, a bizalomvesztés, ugye? Az, hogy ők nem tudnak már abban hinni, hogy valami jó történik velük. Világ életükben a legtöbben kitakadottak, vagy megvetettek voltak. És ugye nagyon könnyű a kísértésbe, ez a bizalomvesztésbe beleesni, ugye? Ez a csak ugyan kezdi az ördög, és ugye ezt köszön vissza a Jézus kísértés történetben. Mi az első kísértés? Mi az első kísértés? Nem. Az első kísértés ott kezdődik, ha Isten fia vagy. Ugyanis mikor történik? Hát az Isten akkora szózatot mond, hogy ő az egy szerelmes fiam, akiben gyönyörköm, meg a kinyilatkoztatás, ezt mondja nekünk az Úr, és mivel kezdi az ördög? Ha Isten fia vagy, csak ugyan egy fáról sem mehettek? Ugyanaz a kérdés. Az ördög mindig így kezdi a kísértésben, ha Isten fia vagy. És nekik ezt az orruk alá dörgölik naponta bent a börtönben. Ha? Tényleg? Meg kint is, mert mi meg megbélyegezzük őket. Hát kiszabadul, nem kap munkát, nincs erkölcsie, tehát nem kap munkát, nem tud hol lakni, de miért nem illeszkedik vissza, és akkor megy ez a körforgás, majd lesz róla szó. Tehát ezek óriási dolgok, amikor ez a bizalomvesztés, ez a kísértés, ez a számukra is nyilvánvalóvá válik, és ebbe bele tudnak állni, és ott van a szégyen és a félelem. Az a szégyen, amiről tegnap is szó volt, az bent élő valóság. A hiányaim, a mesztelenségem, abban a rabruhában szinte mesztelenek. Nem tudnak mások lenni. A félelem. És hogy azok, akik rettegésben, a rabtörvények, azok kutyakemény törvények. Tehát akik a rabtörvény szerint nem tudnak más szerint élni benne a börtönbe, az olyan, mint egy legkeményebb mafiának a törvénye szerint élni. Az első például, hogy utáld a fogvatartót, ez az egyik. De a második között valahol ott van, hogy a vamzer, az, aki elárulja a társát, annak vége, annak a halál. És a rabtörvények között élve, ők nem a hitet, hanem a félelmet gyakorolják. És miért ilyen fontos ez? Mi azt mondjuk, hogy hitből élünk. A hit tart meg bennünket. És mi a hit a Biblia szerint? Szerintem a Károlyi fordítás meg a görögöt összehívás a legjobb, amire azt mondja, hogy a hit az a reménylet dolgok valósága. És ott ez a szó szerepel, a valósága. Amikor amit én remélek, az szinte az már valóság. Az olyan, hogy az nem kérdés, az meg lesz. Ha az Úr mondta, az úgy van, ez a hit. És azt úgy fordították le, valaki úgy mondta, hogy igen, akkor ezek szerint a félelem az a rettegett dolgok valósága. És ez így van. És mi ebbe nagyon, és bent ebbe élnek, és, de mi is kint, minden férfi ember szokták mondani, hogy ilyen, hogy mondják ezt, amikor mindig a betegségtől félünk a... Hipohonder, igen. Tehát ez ugyanaz, hogy már látom a tüneteket, mert tudom, ez úgy van, ez így lesz. Meg van egy vicc is erről, amikor a nyuszik el akarja kérni a fűnyírót, és a végén azt mondja, hagyd a fenébe a fűnyírót, mert annyira nem bízik abba, hogy a róka oda fogja neki adni. Tehát, hogy ez a rettegett dolgok valóság, és ebbe élnek, ez a hitnek, ez a negatív hit iszonyú erős hatása van. Nem csak bent, de bent különösen emiatt. Elidegenedés és az ellenségé válás ennek a törvényszerű következő, a félelem. Félünk, De ez miből van? Az elszakítottságunkból. Amikor mindentől elszakad valaki, Istentől, akkor törvényszerűen elkezd önmaga felé fordulni. Nincs más. Mert Istenen kívül az egyetlen létező valóság én magam a megtapasztalásom, a legkézzelfoghatóbb valóság. És elindul egy úton, ez bent egyébként, nem tudom, látták-e testvérek a Hegylakó című filmet annak idején. Ugye az arról szól, hogy a halhatatlanok csak úgy tudnak meghalni, ha levágják egymás fejét. De van egy jelszó, csak egy maradhat. Ezt addig kell művelni, amíg egyetlen egy halhatatlan lesz a végén. És ez az őrület, ezt bent fogalmazták meg, ez a káini, mi azért mondtuk, mert Ádám és Éva is, de Káin már egyértelműen ebbe az elszakadt életbe, Istentől teljesen elszakadt életbe élt, és hát gyilkossá válik, törvényszerűen egyébként. Mert amikor elkezdek én fontos lenni, akkor már nincs a többi. Mindenki rajtam kívül, mindenki más ellenfél a saját érdekeim érvényesítésében, mert kompromisszumokat kéne kötnöm. És ebben van ez a hegylakó effektus a börtönben. Tehát ott úgy kelnek föl, oda mennek, van ez a hiány, menő vagyok, bika vagyok, köcsög vagyok, csicska vagyok, mi vagyok, ugye? Tehát, hogy rang, és akkor nézi a tükröt, hogy na, most megmaradtam-e bikának, vagy mit kell ma tennem, vagy hogy feljebb lépjek, vagy itt maradjak, mint a kasztrendszerbe. Ez egy borzalmas dolog, és ezt éli meg mindenki ellenség. Igen ám, csak ennek van egy őrült ördögi logikája. Te vagy a legsikeresebb, ha mindenkit lefejeztél. Ha már nincs körülötted senki, ami mivel jár, hát elidegenedik az ember a többitől, hát mindenki ellenség, akkor egy ellenség még mindig marad. Mert önmagamtól olyan szinten elidegenedtem, mire így elértem, hogy törvényszerűen önpusztító és önsorsontó leszek. Mert én magam is az ellenség vagyok, ez az ördögnek a legborzalmasabb cselekménye. És a börtönben ez különösen átélik, pontosan a rabtörvények miatt. És hát a büntetésben pedig csak egyet szeretnék mindebből. A büntetés célja, ugye nincs sikeres reintegráció. Ezt vagy beismeri valaki, vagy nem, nincs sikeres reintegráció Európában. 60-70% a visszaesés aránya. Ez egy optimista becslés egyébként. Tehát ennyi a visszaesők aránya. Mert szerintem a cél az nem a cél a reintegráció, vagy integráció, a közösség helyreállítás, de a büntetés célja a bűnhődés. És a bűnhődés, ez egy nagyon nagy kérdés volt, hogy mi a bűnhődés. Bűnhődése az, ha valaki egy bűncselekmény miatt mondjuk akasztófára viszik, és végig röhögve, és még ott is poénkodva hal meg. Megbűnhődötte a bűnért. És bent ezt is kimondták, hogy a bűnhődésben ott kell legyen a tudatos vállalása mindennek. A bűnhődés az egyébként, azt gondolom, a büntetés, a bűnhődés a megtérésre. Amikor átérzem, megélem, hogy mit követtem el, én csak akkor fogok bűnhődni. Egyébként mártír leszek. A börtönben mártírok vannak a legtöbben. Meg ártatlanok természetesen. Tehát ugye a 90%-a legalább a bent lévőknek ártatlan. Tehát meg kell kérdezni őket. Tehát vagy a bíró, vagy az anyja, vagy az ügyvédje, de az nem úgy volt, és nem is ő volt. Nem neki kéne itt ülni, vagy nem ennyit kéne, csak egy kicsikét. Ennek is megvan az oka, hogy miért. De mártírok vannak. Nem bűnhődik. Szoktuk használni ezt így, de igazából az, hogy szenved, az még nem bűnhődés. És hadd mondjak három példát erre. Amerikában, ahol kivégzések vannak az államokban, volt egy felmérés, megkérdezték, ott részt lehet venni a kivégzésen a hozzátartozóknak, az elhunyt hozzátartozóinak, és hogy mit éreznek a kivégzések követően. Ürességet, semmi nem változott, nincs megnyugvás. Meghaltak itt, úgy gondolták is, amiért küzdöttek, és nincs megnyugvásuk. Borzalmas, sőt, még nagyobb az üresség, mert már az sincs ott, akire lehetett valahogy ezt hárítani. És egy ellenpéldát hagy mondjak, mert pár szót majd a kurzióról is szeretnék, egy kurziós mozgalom is indult a katolikus testvérek közül, de ma már református kurzió is van, és ökumenikus börtönkurzió is van, egy csodálatos dolog. Ott például a megújulás úgy kezdődött, hogy két halálra ítélt, aki megrögzött bűnöző volt, kurziisták bementek hozzájuk, mert hogy az Isten a szívükre helyezte. És bementek hozzájuk, kérték az utolsó estén, hogy hogy beszélhessenek velük. És nyilván ez Spanyolország, tehát nagy katolikus és ilyen szempontból bizonyos hitkultúra között történik ez. És mondják nekik, hogy testvérek, ti holnap már biztos, hogy fogtok az Úr Jézussal találkozni, és ezért kérünk benneteket, hogy ti legyetek, akik képviseltek bennünket, hogy a kurzióba történjen már valami ébredés és mozgalom. És a lényeg az, hogy a beszélgetés során megtérnek ezek a fogvatartottak. Ezt onnan tudjuk, mert megvan a levél, amit búcsúként írnak a családjuknak. Más ez a halál, ez a kivégzés, kivégezték őket, megérdemelten ott, akkori jog szerint és egyébként, és más az, amikor szinte így a levegőben van egy cinkos mosoly a halál előtt, és nincs megbékélés. Tehát, hogy mi a halált gondoljuk a megoldásnak. De itt van az egyik esetben a halál semmit nem oldott meg, a másik esetben pedig a halál valahogy az életnek a tovább hordozójává vált. Mi a halál kultúrájában élünk. Mert ha megkérdezem, hogy mi a halálnak az ellentéte, akkor mit mondanak? Mi a halál ellentéte? Azt mondja Pál felirata, hogy szerintem helyesen nem az élet, a születés. Mert a halál az nem egy állapot. Az életre megszületünk, és a halállal is csak átlépünk valahova. De mi így fogjuk föl, és nem a testvérekkel, én ugyanezt mondtam, az élet. De igaza van, szerintem, nem az élet, hanem a születés a halálnak az ellentétje. Csak azt akartam mondani, hogy a mi fejünkben ez a halál kultúrája belopódzik akkor is, ha nem akarjuk. Tehát, hogy, és egyet hagyom egy személyes tanúságot erről, és ez nem börtön és nem büntetés, hogy nem értettem sokáig ez a halál, hol a te fullánkod. A feleségemmel, aki nagyon beteg voltunk a Szent Imre kórházban, májáról próbálták az áttéteket leégetni, és egy szobában voltunk két ágyasban. És ott volt az Inci néni. Nem tudom a rendes nevét azóta sem. Két napot voltunk bent, mert hál' Istennek ez egy ilyen laparoszkópiás eljárás, tehát nem kell csak két napot bent lenni. És ott volt az Inci néni, mikor megérkeztünk, egy tündérrel, 88 éves néni volt. És egy nagyon súlyos nyelőcső daganata volt, és azon gondolkoztak az orvosok, hogy műtsék, vagy nem műtsék, mert amúgy meg 40 kiló volt talán. Én azt hittem először, megmondom, hogy ő szerzetes, vagy diakonissa. Tehát bementem, és az a mosoly, az a békesség az Inci néni részére, az egy lenyűgöző dolog volt. És hát ott meg volt a beavatkozás, ültem a feleségem ágyánál, imádkoztam, picit talán dudoláztam, énekeltünk, ő aludt. És jöttek hozzá a családtagok, katolikus néni volt, ez kiderült, és jött a család. És az unokák fölfeküdtek az ágyára, a másik a fejét ölelte át. Inci néni nagyon félt persze, de a család körbeölelte. És mondták, hogy most ezek imádkoznak, most misét ajánlottak föl. Nem volt olyan perc, hogy ne legyen ott valamilyen rokon. És ami olyan légkör volt, először nem beszéltünk, csak egymásra mosolyogtunk, de megváltozott valami. És ezt úgy fogalmaztam meg, ez egy kétnapos ima közösség volt, szavak nélkül. De ima közösségünk volt. És a második nap reggel arra indított az Isten, hogy odaüljek, és hogy énekelhetünk-e Inci néninek az evangélikus énekeskönyvből két strófát. És miközben a többiek csendben imádkoztak, énekeltem neki, nagyon akartam valamit, mert éreztem, hogy és ez jutott eszembe akkor. És akkor ott volt egy tényleges ima közösségünk. És jöttek az Inci néniért, mert úgy döntöttek, hogy megműtik. És levetkőztették, akkor mi ki kellett jöjjünk. Akkor a feleségem elő, mint egy idős nagymama, jó tanácsokkal ellátva, beszélt néhány szót, majd mikor kitolták, akkor engem is odahívott, hogy Gyuszikám, azt látom, hogy a szeretet nagyon erős, és hogy ez milyen fontos. Amikor ott álltam, hogy ez a néni, akit mostolnak be egy 5 órás műtétre, azt se tudjuk, hogy túlélje vagy sem, az odajön és velem az idegennel foglalkozik, hogy az én házasságom ez hogy áll. és persze a többiek is. És akkor együtt búcsúztattuk Inci nénit, ahogy tolták a családdal, és miután mi aznap mentünk haza, még a büfébe beugrottunk, és vadidegen emberekkel összeölelkezve búcsúztunk egymástól Isten nagy szeretetébe. És akkor azt mondtam, hogy ez egy eukarisztikus közösség volt. Tehát ha mi az Úr megtört testét Inci néni testében tudjuk szemlélni, akkor ez egy igenis ilyen közösség. És akkor bennem fölmerült ez úgy, hogy minket is a halál folyamatosan ugye riogat, hogy halál, hol a te fullánkod, hol a te diadalmad. Inci nénit úgy tolták be, hogy lehet, hogy nem jött ki. Nem tudom, mert el kellett jönnünk. Mit tud a halál tenni azzal, akit ekkora szeretet küld be a műtőbe? Akit ölelések, csókok közepette küldenek oda be. Meghal, lehet, hogy meghalt. Ezen a halál nem tud mit kezdeni. És itt akkor átéltem ezt. És a rabok bent nagyon sok szempontból a szeretetnek ezt a fajta közösségét meg tudják élni. Csak ugye ez a filmekből nem feltétlen látszik. Tehát a célja az a megtérés, a bűnhődés a megtérésre. És még egy dolgot hagyd mondjak el ezzel kapcsolatban, amit fontosnak tartok. Ugye a megtérés ugyan a börtönben is nagyon lényeges, hogy új életet kapjunk. De hogy van egy közösségi oldala ennek a dolog, hogy mi hogy vagyunk velük, vagy egymással. Ugyanis az, hogy Isten személyes Isten, és személyesen minket szeret, ennek van egy következménye, hogy közösségben értelmezhető csak a személyesség. És valahogy a keresztelő János, amikor mennek hozzá, és megtérésben, ugye, hogy majd megkeresztelkednek, és mennek oda a zsidó farizeusok, ugye, és jön a viperák fajzatai felszólítás, ott van azért egy nagyon érdekes mondat, mert azt mondja, hogy a fák gyökerén van a fejsze. És amikor mi annak idején rossz fáról, Ádámban, ugye, megtettük a törvényszegés megtörtént és a bűn, akkor tulajdonképpen hasonlóan ez jut eszembe ez a fa, hogy a bűn fáján ott vannak a gyümölcseink. Lehet, hogy a rabok jó részének ilyen szép nagy görögdínye nagyságú bűne van. Nekünk meg ilyen kis satnya szilva kis. És, de az Úr nem metszőkése, nem erre ígéri a metszőkést, hogy majd levágja meg, hanem azt mondta, hogy a fák gyökerén van a fejsze. Az Istennel való elszakítottságunkban mi ugyanúgy kárhozatban vagyunk nekünk. Semmit nem kell tenni alapesetben, hogy elkárhozzunk. Egyedül az Úr kegyelme az, ami minket onnan megszabadít. De ha ott van a fák gyökerén a fejsze, akkor nincs valami sorsközösségünk ezekkel az emberekkel, és én ezt éltem át ott. Hogy ott vagyok bent, gyilkos, rabló, nagyon sok mindent elkövetett emberek között. Egyrészt megélem azt, hogy az Isten bennük is munkálkodik. Hogy az Isten úgy teremtett minden embert, mint egy svájci órát egyedi számozása. Soha többet az nem lesz, ő lesz. Céllal teremtette. És akkor ki vagyok én? Értem, hogy van bűn és bűn között különbség. De az üdvösség szempontjából szokták ezt mondani, hogy egy vonatra felszállunk, ami a kárhozatba visz, hogy most a kupéba én jól viselkedek, a másik rosszabbul, hát ez kevés vigasz lesz, mikor megérkezünk. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, és ugye Bonhoeffer ír erről szépen, azért hoztam azt a két idézetet, tehát, hogy tartom én a saját bűneimet, és miért tartom fontosnak az övét. Mit tudok én szolgálni ő felé, ha az ő bűne nagyobb? És azt mondja, ugye, hogy ha a felabarátom bűnét nagyobbnak látom a magaménál, nem kell akkor magamat akaratlanul is többre tartanom nála. És azt szeretném, most ez egy kurziós kép, és azért jó ez a kurziós kép, ami mondtam, hogy katolikus eredetű, és most már ökumenikus, hogy itt két evangélikus testvér van, ugye mellettem a Bajor Jani, őrségből való egy fantasztikus katonember volt, és hát benne a börtönben nagyon nagy élményeink voltak a Sopron-kőidei fegyházban van ez a jelenet, amikor tartjuk a fogvatartottaknak a képzést, vagy ezt a tréninget, vagy nem is tudom minek, egy lelki együttlétet. ha valaki be akar menni a börtönbe, ha valaki átérzi, hogy az ottaniaknak is van új életük, és meg lehet tapasztalni, akkor azt tudom mondani, hogy magában tisztázni kell a motivációt, hogy miért akarok oda bemenni. Hiszem-e ezt? Van-e hitem abban, hogy a kutyából is lesz szalonna? Hogy Isten tud kutyából szalonnát csinálni? És ha ezzel megyek, de még ez is kevés, ha engem nem az Úr hív oda, ezt azért szoktam elmondani, mert ez missziós probléma szerintem minden területen, ha nem az Úr hív oda, hanem a saját sebzettségem visz be, valamit kompenzálni akarok, akkor főleg a börtönben az egy tragédia lesz ebből. Az egy tragédia. Azt szoktam mondani, hogy én nem velük akarok, én az Úr Jézussal akarok bent találkozni. Én oda is azért megyek, mert mindenhol vele akarok találkozni. Na de én börtönőr voltam, engem ott szólított meg, én ott értem meg, én nekem oda van küldetésem, engem oda hív, és ha akarom, se tudom letenni. Már nagyon sokszor azt mondtam, messze is vagyok ma már békés, hogy nem csinálom. De nem tudom nem csinálni, és ez nagyon fontos ebben a motívumban, hogy az Úr Jézus miatt megyünk be, mert ő azt mondta, és ezek nagyon fontos igék szerintem, hogy minden emberért imádkozzatok, minden emberért. Mindenkit üdvözíteni akar, ez nagyon fontos, azt gondolom, mert mindenkiért váltságul adta önmagát. Egyébként ez az ige meg azért nagyon érdekes, mert amikor én 2002. október 6-án megkeresztelkedtem az oroszlányi templomba, akkor ott az oltár fölött ez az ige, az 1 Timóteus 2:4 van fölírva. Tehát nekem ez egy ilyen vezérigén volt, és évekkel később pedig a börtönben is azzá lett, és mond most is, szól hozzám az Úr ezáltal. Tehát bent, és néhány ilyen csodát hagy említsek ebben, a Boros Lajosról itt beszéltünk, és a Boros Lajos testvéremmel most több közös szolgálatunk is van kint. Ez is egy furcsa dolog, hogy egy volt börtönparancsnok, egy volt ezredes nyugállományú, meg egy volt fogvatartott, közösen mennek kint is evangelizálni, és egy szolgálatban járnak egy úton. Ez is már Istennek nagy csodája. Nagyon hálás vagyok ő érte is, meg sok más testvéremért, akik bent vannak. Vagy akik már szabadultak. Hogy milyen hitélményeket lehet átélni. Egyet hagyj meséljek el, aki a Lajosnak a könyvét olvas, az benne van, de azért ezt most az én oldalamról is. Volt egy Balog Jani nevezetű testvérünk. Van is. És hiszek benne, hogy az Úr majd visszavezeti. Ez a srác, ha megszólalt és bizonyságot tett, a lélek úgy szólt belőle, hogy a szem nem maradt szárazon. És ő egyszer mondta, hogy bizony, ha nem az Úr Jézusba kapaszkodik, akkor a kocsmába őt még most is várja egy üres szék. És az a szék még most is ott van, és ez egy önbeteljesítő jóslat volt, mert ahogy szabadult, eleinte még nem volt gond vele, gyönyörű feleséget vett el, meg kisgyerekük is született, de sajnos az a szék visszahívta. És olyan döbbenettel töltött el a rabgyülekezetet meg bennünket, hogy úgy gondoltuk, hogy a János megpróbáljuk valahogy visszahozni. És akkor a szolgálati kocsival, a Margitkával közösen fölvettük a Boros Lajost, a kép eltávon volt otthon, és hármasban lekocsikáztunk abba a városba, ahol volt a János, és úgy kellett egyébként kivadászni, bujkált a falu végén egy házba, és úgy telefonon ilyen konspiráltunk, hogy ki hívja föl, akinek engedelmeskedik, és kijön, és kijött, és hát ott leültettük egy pizzériába. És a Lajos vitte a szót. Nyilván ő ismerte a legjobban, zárkatársak voltak. És mondta neki, hogy te figyelj, Jani, hát nem gondolod, hogy emberileg ez lehetetlen, hogy itt ül a börtönparancsnoka, itt ül a lelkésznő, meg itt ül a rabtársad, aki még mindig bent van, te már, és veled beszélnek, és téged hívnak, hogy itt nem mi jöttünk. Hát az Úr Jézus jött hozzád, így, ilyen módon, csak jelet adott neked, mert ilyen nincs emberileg. És a történet majdnem jó véget ért, mert a János visszajött, és Vácra, és megpróbáltak letelepedni, de másfél év múlva visszament, és most teljes mélységekben van, és majd, hogy az Úr mire indít, meglátjuk. De hogy ezek nagy hitélmények voltak, és visszafelé az is egy érdekes volt, mert a Lajosnak reggelre kellett visszamenni a börtönbe, és hát hol aludjon, és akkor ott aludt nálunk. És emlékszem a nappaliban, amikor a feleségemmel együtt imádkoztunk a Lajossal ott hármasban, én még aktív parancsnokként, ő pedig fogvatartottként. Nem vertem nagy dobra, mert nem biztos, hogy a szolgálati szabályzat szerint ez volt a leghelyesebb eljárás, de Isten lelke akkor erre indított, és én nem látom ebbe semmi problémát és gondot. És még egy dolog, ami az én vezérigém volt parancsnokként, az a Máté 9.13, a Máté elhívása. Mert ugyanezt a képet szinte naponta magam előtt láttam, ahogy a jó keresztények, mint a farizeusok, kintről bekiabálva, hogy a börtön falain belül, hogy hát mit keresi Jézus a bűnösökkel? Ott ül egy asztalhoz. Ezt szinte a bőrünkön éreztük. És akkor az Úr onnan is kiszól, a börtönből is, hogy hát egyrészt a bűnösöket jöttem megtérésre hívogatni, nem az egészségeseknek kell az orvos, és az is nagyon fontos, hogy nem áldozatot akarok, hanem irgalmasságot. Tehát ez egy vezérige volt, és azt tudom mondani, hogy akik bent, és amit az előbb mondtam, hogy a közös átélt imádságok, beszélgetések kapcsán megértik, hogy mi a bűn, és az Isten elvezeti őket arra, hogy van azon túl élet, hogy az elszakadásból vissza lehet jönni. És hogyha megtér, hogyha átadja az életét, és el tudja hinni, hogy a rabtörvények fölött is Úr, nagyon nehéz bent elhinni, hogy a rabtörvények fölött is Úr Jézus, akkor Lajos, meg még néhányuk esete, vagy most említhetném, bent van még a büszke, ő is 21 néhány évet kapott, ő a második Boros Lajos talán Vácon ilyen szempontból, olyan szelítség van a szemébe. Pedig olyan helyről jött, tessék, én voltam, volt egy beszélő, és a felesége nem tudott eljönni, és én fölbuzdulva azt mondtam, hogy lemegyek Alsó Zsolcára, érte. És leautóztam, hogy reggelre ott legyünk, és hát hajnal 2-re értem oda, a cigánytelep végére, mert ott laktak, az egy nagyon nagy élmény volt idézőjelben számomra, és láttam, hogy honnan jött, és hogy milyen környékről a büszke. Ma senki nem mondaná meg a beszédén, a tekintetén, a szavain. Tehát elképesztő az Istennek milyen munkája van bent a fogvatartottak körében is. És persze nem mindenki. És ezt is tudni kell egy missziósnak, ha már ilyen konferenciálunk, hogy a misszió nem arról szól, hogy eredményeket vadászunk. A börtönnel itt van a konfliktusunk sokszor, hogy ő próbálná, hogy akkor hányan maradtak meg, hány igaz hívő meg, hány, nem tudom. Nem ezért vagyok itt. Tehát mi magvetőnek megyünk be, aztán, hogy az aratás kié lesz, azt én nem tudom megmondani. És lehet, hogy látszólag a 10-ből csak egyetlen egy valaki, vagy nem is a 10, a 70-ből, ha csak egy vagy kettő, aki átadja az életét az Úrnak, akkor az Úr statisztikája nem olyan, mint a miénk. Ő a 99-et ott hagyja, elmegy az egy bárányért. Csak ezt nagyon nehéz a világnak közvetíteni, ahol olyan kényszer van egy börtön, hogy valamit produkáljanak, valamit mutassanak, mert különben nincs értelme a ott lévő munkának. Tehát a börtön kurzió például, hogy a kurzió, ez egy spanyol szó, csak röviden még, ha van még annyi időm, egy pár percre. A börtön kurzió az egy, azt jelenti, hogy kurzusocska, egy háromnapos, ilyen intenzív tanfolyam. Ott nem tudunk bent lenni, mert ez egy bentlakásos, mint ez a konferencia. Ugye a fogvatartottak között nem alhatunk. Tehát reggel 6:30-tól este 9-ig bent vagyunk, kijövünk, és reggel folytatjuk. És gyakorlatilag ugyanerről szól Isten szeretetét közvetíteni a fogvatartottak felé. És itt Kőhidán, ez a testvére, amikor voltunk, hogy milyen csodákat élünk át. Tehát egyrészt vannak ott összetöretések és megtérések. Hogy mikor megszólít az a rab, aki csak a kaját hozza nap, mint nap, hogy nem imádkoznánk-e érte, és már potyognak a könnyei, és akkor ezzel a testvérrel, meg egy református testvérrel szólnak a Kelemen Robival, meg még egy katolikus testvérrel, hogy összeállunk és együtt imádkozunk, és ott vagyunk egy imaközösségben, amikor átadja az Úrnak az életét egy ilyen légiót megjárt fogvatartott, akkor itt van az, amiért megerősödünk, hogy van értelme, nem értelme, hanem a küldetésünkben a csodákat megtapasztalhatjuk, ahogy mondja Jézus, hogy nem megmondtam, ha hiszel, meglátod az Istennek csodáját. Meg lehet tapasztalni, van új élet a rácsok mögött is. És ami most a két úton, mert csak az utolsót szeretném Annyit, hogy egy percben. Azt tesszük mi a társadalomban, hogy a bent lévő fogvatartottak ellenségeink, és van egy gyűlölet feléjük, ezt kár tagadni. Megvetjük őket, nem mi feltétlenül, de a társadalom. És amit mondtam csak, hogy mit okoz ez bent. Az önigazolás ettől van, hogy annyi ártatlan ember van bent. Mert ha nem tudom letenni a terheimet, akkor egyetlen utam marad az önigazolás. De a terheimet meg csak ott tudom letenni, ahol megbocsájtás van. Ez egyetlen hely, egyetlen ilyen hely van, az a Golgota. Ott lehet letenni. De ha mi, és ez így van a közösségünkben is, de ha mi nem közvetítjük ezt, ha nincs semmiféle megbocsájtása való készség, akkor csak az önigazolást fogjuk erősíteni. És mi történik az önigazolásban? Az történik, hogy elkezdi gyűlölni a társadalmat. Mert mégiscsak igazam van, hogy áldozat vagyok. És ez a gyűlölet pedig a társadalmat fogja önigazolásra készíteni. Na, ugye nem megmondtuk, milyen tetvek? Hát ilyenek. És ez egy soha véget nem érő körforgás, csak egyet szeretnék még a közepén, ami ott van, ez az elidegenedés örvénye. Nem börtön feltétlen, de a börtönben is. Nagyon könnyen válnak az egyébként államilag fontos intézkedések, mint az izoláció, elrettentés, depriváció. Könnyen válhat az izoláció kirekesztésé. Már nem is akarom, hogy visszajöjjön, rohadjon rá a műanyaglakat. Az elrettentésből üldözés lehet, és a deprivációból, a megfosztásból egészen a megsemmisítésig. Addig fajulhat. Tehát ez egy ördögi örvény, és egyedül a megbocsájtás. Ha meg tudunk bocsájtani nekik, le tudjuk az önigazolást rombolni, mert le tudja tenni a terhét, és amikor bűnbánatra jut, akkor megtörténik az a csoda, hogy a bűnbánatból megint csak tovább tud lépni, és az önigazolási örvényt megszakítva a társadalmat is arra tudja indítani, hogy megtérjen. Mert a bűnbánat a megtérésből az következik, hogy ezt látva a társadalom is bűnbánatra tud jutni. És ezért azt szeretném csak így zárásként, hogy a fogvatartottak, a bűnösök között Istennek a munkája hatalmas. És ha engem meg tudod téríteni egy ilyen önigazolt, aránylag magas pozban, önigazolt állapotból, akkor láttam, hogy a fogvatartottakat legalább úgy meg tudja az Úr ragadni, és olyan csodákat lehet átélni ebben az újjászületésben, amitől minden más szerte foszlik. És amikor egy ilyen kurziós közösségben bent vagyunk, és egy ilyen ima közösségben vagyunk ezekkel a fogvatartott testvérekkel, akkor minden gátat, minden falat lebont közöttünk az Isten. És akkor az Isten szeretete nyilvánvalóvá válik a legsötétebb helyen is. Csak egyetlen dologra kell figyelni, amit a Korintus levél ír, hogy a világ szemében a keresztről szóló bolondság. Ezt nem hisszük, nehezen hisszük el. De azt is mondja ugyanez az igehely, hogy az Istennek a bolondsága az bölcsebb az embereknél, és az ő erőtlensége pedig erősebb az embereknél.